Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket ismét itt a Hétvégi menetrend, Péli Nagy Kata vagyok. Folytatjuk a Digiturizmo című műsort Pritzinger Péterrel és Mihalovics Andrással. Megkerülhetetlen az AI a turizmusban. Keres, talál és még szobát is foglal. Folytatódik a Digiturizmo beszélgetése Smucz Ádámmal, a Novitatis Kft. Ügyvezetőjével.
Van még olyan terület, ami belátható időn belül AI-osítható lesz a turizmusban? Mert most ott tartottunk, a vendég megtalált, kösz AI. A vendég foglal szobát, kösz AI. És akkor itt meg is állunk? A többi már tényleg a turisztikai vállalkozóra van bízva, hogy ott tudja tartani a vendéget?
Igen, a többi az a háttérfolyamatok. Történő AI implementáció, és hogyha itt maradunk a példádnál, akkor én azt gondolom, hogy elérhető lesz akár néhány hónapon belül olyan megoldás, ami a dinamikus árazást lehetővé teszi a kis szálláshely szolgáltatóknak is.
Lásfapados repülőjegy kínáló modell?
Lásfapados repülőjegy.
Tehát, hogyha nagy az érdeklődés, igen. Felmegy az ár, ha éppen nincs, akkor meg leakciózza mondjuk.
Igen, a Marriott például használ már egy ilyen rendszert, tehát, hogy a nagy szállodaláncoknál ez a megoldás, ez már elérhető. Egy sokkal bonyolultabb algoritmus van itt is mögötte, az időjárástól kezdve a rendezvényekig, az aktuális szobakapacitástól kezdve mindent belevesznek ebbe a modellbe. Nyilván egy kis szálláshelynél nem kell ennyire bonyolult és komplex rendszereket építeni, de azt gondolom, hogy egy ilyen dinamikus árazást ezt meg tud majd valósítani egy egyszerű beruházással is egy kis szálláshely.
Nagyon leegyszerűsítve, csak megint visszakérdezek, hogy jól értem-e. Tehát nem a szálláshely üzemeltető fogja eldönteni különböző általa, hogy őt elérő információk alapján, hogy a szobaárat jövő hét hétfőn leviszi 24-ről 22 ezer forintra, hanem egy szoftver.
Igen. Azonban, és akkor itt visszautalok az előző kérdésedre, ahol azt feszegettük, hogy vajon a munkavállalók mennyire bíznak majd az AI válaszokba, vagy mennyire éri meg bevezetni valamilyen AI megoldást, hogyha nem pontosan válaszol a vendégnek. Mindenképpen szükség van emberi kontrollra ezekbe a megoldásokba is. Tehát azt kevésbé látom elképzelhetőnek, hogy ez teljesen automatizáltan működik. Viszont az egy közeli jövő, hogy javasol neked áropciókat, vagy árat, és ezt el tudod dönteni, igen, hogy ez most...
Neked megéri, kifizetődő.
Igen, hogy ez tud működni, és elfogadod, és az az ár publikálódik az oldalon, vagy sem.
Ádám, tudsz olyan magyar turisztikai vállalkozást, aki pénzt keresett az AI-jal, vagy ez még nagyon a kísérleti stádiuma a technológiának?
Magyar vállalkozást nem fogok tudni mondani. Egy svájci hotelt, akivel dolgoztunk, őt viszont tudom. Ott a direkt értékesítési arány nőtt egy év alatt 21-ről 40%-ra, csak azzal az egyszerű megoldással, hogy a korábbi vendégeit bírtuk újrafoglalásra. Megnéztük, hogy ők mikor voltak ott, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe, hogyan utaztak, és mindenkinek személyre szabott, ilyen hiperpersonalizált ajánlatot küldtünk, és ebből sikerült elérni ezt a 40%-os direkt foglalási arányt.
Oké, ezt most megint értelmező leegyszerűsítő mondat következik, tehát a szolgáltatónak a saját korábbi vendégeire, arra az adatállományra, amit belőlük úgymond ki tudod szedni, föl tudod építeni, arra ráengedsz egy megoldást, és az fog neked új ajánlatokat, javaslatokat megfogalmazni az ő számukra.
Igen.
És ez eddig emberi erővel nem ment. Hogy ennyivel jobban ment.
Kezdem kapizsgálni, hogy ment volna emberi erővel, csak nincs olyan embered, aki mondjuk egy több ezeres vendég adatot át tud szűrni úgy,
szűrni
hogy,
ennyi idő alatt.
Hogy ő látom, hogy háromszor kellett feltölteni a minibárt, tehát ha őt mondjuk koktélakcióval megkínálom, nagy valószínűséggel visszajön. Okay. Ő csak szaunázni volt itt, más szolgáltatás nem vett igénybe, akkor egy korlátlan szaunasz. Tehát valami ilyesmit látok én. Valami, és ezeket az összefüggéseket nem fogja.
Jó, viszont ennek lehet relevanciája már egy viszonylag kicsi vállalkozás esetében is.
Egyértelműen.
Tehát ehhez nem kell szállodaláncnak lenni, hogy a volt vendégeid adatait egy ilyen megoldás segítségével számos szempontból újra elemeztesd.
Én azért örülök ennek az AI forradalomnak, mert a technológiai innovációkat demokratizálja itt a szektorba. Tehát most beszéltünk a nagy szállodaláncokról, akik hatalmas pénzt költöttek arra, hogy valamilyen AI megoldást fejlesztenek maguknak. Ezek több millió eurós beruházások egyébként, és most már vannak a piacon olyan picike megoldások, amik a legkisebb szálláshelyeknek is elérhetővé váltak.
Ahhoz, hogy ilyen AI megoldásokat alkalmazok, kell valamiféle előkészítés, mert többször elhangzott az adatszó. Én azt gondolom, hogy ez lehet a kulcsa, hogy legyen egy adatbázisom, amiből az AI majd gondolkodik, és összeköt dolgokat, nem tudom én, hotelárat, szolgáltatások színvonalát, vendégadatokat, időjárást, ahogy mondtad, ehhez mind-mind adat kell. Ez egy átlagos KKV-nak, egy kis turisztikai szolgáltatónak is meg lehet? Mert lehet, hogy amikor én elkezdtem a turisztikai vállalkozásomat, még egy nagy kinyomtatott vendégkönyvbe vezettem a vendégadatokat, aztán fejlődtem, áttértem az Excelre, most meg már vállalatirányítási rendszerem van. Nyilván a vállalatirányítási rendszert valahogy könnyebb összekötni egy AI megoldással, mint a
kockás
30 füzetet. Évre visszamenőleg a vendégkönyvet.
Mert az igazi az lenne, ha azt is lehetne.
Szerintem dolgoznak.
Biztos megoldják.
Alapvetően igenis, meg nem is. Tehát vannak olyan AI megoldások, ahol szükségünk van valamilyen adatbázisra, és van, ahol nincs. Dolgozunk együtt túroperátorokkal, nekik például az adatbázisuk, meg igazából az az érték, ami a vállalkozásban van, azok a különböző programtervek. Ez egyértelműen egy létező adatbázis, és ez szükséges ahhoz, hogy valamilyen AI megoldást bevezessünk, hiszen az AI azt tudja csinálni, hogy eddig manuálisan készítették ezeket a programterveket, amikor beérkezett egy ajánlatkérés, most pedig a már meglévő korábbi programtervek alapján ezt az AI tudja automatizálni, és tud egy javaslatot készíteni a munkatársnak, hogy ezt, erre a megkeresésre ezt javasoljuk a korábbi programok alapján. De hogyha megnézzük ezt a, akár ezt a chates megoldást, ugye ez a szálláshely menedzsment kis szoftverünkből tudja a foglalásokat segíteni, ez pedig minden szálláshely alkalmaz. Tehát, hogy a legtöbb KKV-nál van valamilyen adatvagyon, maximum nem abba a struktúrába, hogy könnyen tudja értelmezni az AI, viszont olyan megoldások lettek az AI-nak segítségével, hogy ezeket az adatbázisokat könnyen át tudjuk fordítani.
Ezt ki tudja a javunkra alakítani, ezt az AI-t? Ezt a tulajdonosnak kell, vagy vannak olyan cégek, akik AI mágusok, és ha én bekopogtatok hozzá, hogy van egy szállodám 15 szobával a Balaton északi partján, meghallottam az idők szavát, szeretném alkalmazni a technológiát, segítsetek. Ez hogy működhet a gyakorlatban?
Mi nemzetközi piacon ezzel foglalkozunk, és eléggé sokan kerestek meg minket pont ezzel a problémával, hogy hallották, hogy vannak megoldások, de nem tudják, hogy mi a következő lépés. Itt a Lufthansa-tól kezdve a nagy csoportokig dolgozunk vállalkozásokkal. Igazából az első lépés az, hogy felmérjük, hogy hol van lehetőség a bevételnövelésre, ahogy mondtam. És ahhoz keresünk utána megoldási opciókat, különböző szoftvereket.
Egy szálloda esetében sokat szó mondott, hogy hol van lehetőség a bevételnövelésre. Nyilván a vendégszám növeléssel lehet ilyen bevételnövelő, ugye?
Nem feltétlenül. Az nem is feltétlenül? Lehet, hogy a többletszolgáltatások értékesítésében. Tehát szerintem ebben valószínűleg van mozgástér bőven, de erről fogunk kérdezni szállodaigazgatót nem sokára.
Na tessék. Jó, megvan ez a bevételnövelés, mondjuk akkor tegyük fel azt, hogy hát azért ott tudnék én többet keresni, hogyha több vendéget tudnék fogadni, akkor erre mondjuk milyen AI megoldást, egy ilyen marketing mágus AI megoldást kell, vagy hogy lehet növelni a vendégszámot, hogyha mondjuk ez a cél, az AI-jal?
Például. Például célzott kampányokkal, ahogy már mondtam, itt az újrafoglalással, akár egy ilyen chatbot alkalmazással, akár az upselling-el, amit Péter említettél, tehát, hogy plusz szolgáltatásokat adunk el és javasolunk, akár már egy foglalás után, tehát az is egy működő folyamat tud lenni, hogy valaki foglalt a szállodánkba, kifizette az előleget, vagy akár a teljes összeget, és utána megkeressük még egy plusz ajánlattal, hogy vegyen igénybe masszást is, illetve egy szauna szeánszot.
Nem beszéltünk az árról, de muszáj. Ez egy drága beruházás? Mert ahhoz hozzászoktunk, hogy bármilyen informatikai beruházás az elég drága. Ez nagyon úgy tűnik, hogy informatikáról szól, élek a gyanúperrel, hogy ezért nem is nagyon olcsó.
Ezek alapvetően forgalomfüggően árazott megoldások. Nagyon sok ilyen software as a service megoldást található a piacon, ahol valamilyen havidéjért tudjuk ezt elérni. Például egy ilyen csetes alkalmazás az 50 eurótól indul per hó, de ennek egyébként...
Csak a felhasználó számtól, vagy beszélgetés számtól, igen. Vagy másodperc alapú, vagy valami
beszélgetés számtól függ, de ezek alapvetően nagyon gyorsan megtérülő beruházások, hogyha ilyen dobozos termékekről beszélünk. Természetesen ennek is lehet a vége a csillagos ég, hogyha a saját, mondjuk a saját szerverünkön szeretnénk futtatni valamilyen saját AI modellt, a saját adatainkból, nyilván ez már egy sokkal komplexebb megoldás. De szerintem erre nem igaz az, hogy ez egy irreálisan nagy beruházás. Szerintem egy honlapfejlesztés költségének töredékért lehet ilyen megoldásokat bevezetni, és egyértelműen visszamutatható az, hogy ez hogyan térült meg.
Felteszem, itt jön be az, amit Kerekes Balázs mondott a korábbi beszélgetésben, hogy a problémák viszonylag hasonlóak, vagy ugyanolyanok, és egyre több megoldás van magyarul, egyre nagyobb verseny van ezeknek a problémáknak a megoldására a vállalkozó szoftverek között. Magyarul ezeknek egyre olcsóbbaknak, hozzáférhetőbbeknek kell lenni. És akkor feltételezem, hogy ezek a szoftver értékesítők, vagy szoftver forgalmazók be tudnak számolni jelentős értékesítési volumenről, hogy hányan használták már az ő szoftverüket sikeresen, és akkor bízhatunk benne, hogy nálunk is működni fog.
Meg a szoftver értékesítőknek is egyébként az a célja, hogy bemutassák, hogy az ő megoldásukkal mekkora bevételt tudott valaki elérni, vagy milyen eredményei lettek, hogyan térültek ezek.
Ki lehet ezt próbálni? Óvatos ember a magyar, és a magyar üzletember meg különösen óvatos ember. Nyilván senki nem szeretne pénzt veszíteni egy rosszul sikerült projekttel. A kérdés az, hogy kicsit lehet AI-ozni, vagy ez nem egy opció, hogy kicsit megpróbálom, és ha nem is jön be annyira az a chatbot, és nem 15%-kal, csak 3-mal nő a vendégszámom, akkor köszönöm, nekem ez nem éri meg.
Abszolút van erre lehetőség. A legtöbb ilyen megoldás az havidíjas előfizetés alapú, tehát bármikor lemondható, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem egy tök jó korba élünk, ahol különböző megoldásokat tudunk kipróbálni, és itt utalnék vissza erre az előző gondolatomra, hogy alapvetően a problémákat kell megtalálni, és ahhoz ki lehet próbálni egyébként több megoldást is, akár még párhuzamosan is, hogy melyik az, ami.
Ezt egy vállalkozónak meg tudnia kell, hogy honnan jön a pénze, mert ahonnan jön a pénz, azt a részt kell erősíteni, gondolom.
Egyértelműen. Tehát azt azonosítani kell, hogy hol van az a lehetőség, fejlesztési lehetőség, ahol AI-t be lehet vezetni. Hogyha ez a legkisebb dolog tényleg csak az, hogy az e-mailjeinket kategorizáljuk, és valamilyen AI megoldás készítsen rá egy vázlatot, válaszvázlatot, akkor az is egy tök nagy eredmény szerintem, de a vége az lehet, hogy többletfoglalásokat érünk el, vagy növekszik az árbevétele a vállalkozásnak.
Nem bírom kiadni a kérdést. Van olyan AI alapú megoldás, vagy lehet, hogy van, vagy lehet, hogy lesz, ami mondjuk segít megoldást találni arra, hogy a kevésbé kihasznált időszakokban hogyan értékesítsem mondjuk a szálláshelyemet, hogyan érjek el vendégeket?
Direkten erre a problémára én még nem láttam célzott eszközt, de természetesen ezekkel el lehet érni akár egy célzott kampánnyal, tehát egy marketing automatizációval, egy marketinges AI megoldással, vagy akár egy chattel.
Oké. Okay. Az utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az időnk, az meg legyen az, hogy hova fejlődhet ez az egész? Látszanak-e már olyan forradalmi ötletek az AI-on belül, mert ez a jelen, meg a közeljövő, amiről beszéltünk, de a nagyon távoli jövő, tehát mindent lehet AI-osítani? Mindent kell majd AI-osítani?
Szerintem mindenhol be fog kúszni, a hűtőtől a padlásig. Minden egyes folyamatban, minden eszközben ott lesz valamilyen szinten az AI, de ahogy említettem meg, ahogy beszéltünk, szerintem ebben a szektorban az, hogy emberekkel találkozunk, ezt nem fogja elvenni tőlünk a technológia.
Legyen ez a végszó, mert lejárt az időnk, úgyhogy ezt a beszélgetést megint csak felfüggeszteni lehet, befejezni nem hiszem, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Ádámnak, hogy itt volt velünk, és elmondta mindezeket.
Igen, és most nem kérdezzük meg az Ádámtól, hogy milyen témát javasol, ugyanis már menet közben megfogalmazódott bennem a következő téma, amivel foglalkozni fogunk, ez nem más, mint hogy hogyan szűrődik be, ahogy mondtad, a pincétől vagy a hűtőtől a padlásig az AI egy szálloda vagy egy szállodalánc működésébe. Labossal Lajossal, a Hungest Hotels marketing igazgatójával fogunk erről beszélgetni a következő műsorban. Tartsatok velünk, tartsanak velünk akkor is.
Az elmúlt fél órában a Digiturizmo című műsorunkat hallották Pritzinger Péterrel és Mihalovics Andrással, valamint vendégükkel, Smucz Ádámmal, a Novitatis Kft. Ügyvezetőjével.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték felügyeleti hatóságtól a Szerencsejáték ZRT. A cég azután döntött így, hogy a múlt heti 4 számsorsjátékon mindegyiknél volt teli találat, és emiatt egyre több inzultus éri az ott dolgozókat, mert sokan nem hisznek a szerencsés véletlenben. Pedig arra, hogy egy hét alatt vigyék el a Skandináv Lottó, a 6-os Lottó, a Joker és az 5-ös Lottó főnyereményét, már korábban is volt példa. Statisztikailag 8 évente eshet meg hasonló. A hatósági vizsgálat eredményét persze a Szerencsejáték ZRT közzé teszi. Panulin Indikóval, a cégvállalati kommunikációs főosztályvezetőjével, Nagy Károly arról is beszélgetett, hogy milyen biztonsági előírások garantálják azt, hogy ne lehessen manipulálni a sorsoláson.
Múlt héten 4 játék esetében is teli találatok voltak, és hát azt gondolná az ember, hogy ez jó, mert hogy a játékosok jó nagy nyereményekhez juthatnak. Ezt képest a Szerencsejáték ZRT mégis hatósági vizsgálatot kezdeményezett. Miért?
Amikor megtörtént az, hogy az 5-ös lottó egyébként történetének legnagyobb nyereményét is kivitték, akkor másnapra egy kétség merült fel nagyon sok emberben, tehát vasárnaptól kezdve rengeteg olyan kommentet kaptunk, és zúdult ránk, miszerint az emberek nem hiszik el, hogy ez a véletlen műve, és miután ez tart, és a kollégáinkat is elég sok inzultus éri, ezért úgy döntöttünk, hogy de nincs mit takargatnunk, ezért hatósági ellenőrzést kérünk önmagunk ellen. Tehát egyszerűen a közvélemény a játékosaink megnyugtatására és a saját dolgozói megvédése miatt tettük ezt.
Mert ugye nem csak a lottónál, az 5-ösnél, a 6-osnál, hanem a Jokernél és a Skandinávnál is elvitték a teli találatokat. Mikor volt erre utoljára példa, hogy egymás után mind a 4 nagyobb játéknál elvitték a főnyereményt?
2018-ban volt már egy hasonló, amikor ugyanígy egy hét alatt több játéknak a főnyereményét vitték el, és 2000-ben is volt egy hasonló. Mi is ezt mondtuk, hogy ez nem példa nélküli, és a jelenlegi helyzetet figyelembe véve egy valószínűségszámítást is elvégeztek a kollégáim, és arra jutottak, hogy ugye az arány az 1-400, tehát annak a valószínűsége, hogy ilyen előfordul, az nagyjából 8 év lehet. Nyilvánvalóan nem feltétlenül kellene előfordulnia, ugye annak is nagyon-nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, hogy kihúzzák az 1, 2, 3, 4, 5 számot, de mint a minden a véletlenen múlik, akár ez is megtörténhet.
Mit jelent az, hogy a Szerencsejáték ZRT hatósági vizsgálatot kezdeményezett maga ellen? Ki vizsgálódhat a Szerencsejáték ZRT működését illetően?
A Szerencsejáték felügyeleti hatósági vizsgálódhat, ez a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága. Ők a felettes szervünk, akik ezt megtehetik, és ők egyébként nem csak így, hogy felkérjük rá őket, hanem hivatalból is vizsgálódnak. Minden évben folyamatosan ellenőriznek minket, előre be nem jelentett módon, megjelennek a sorsolási stúdiónál, és azt mondják, hogy ők most ellenőriznek akár előkészületeket, akár magát a sorsolást, és ezt nagyjából úgy évente ilyen 70-100 alkalommal teszik meg, ez az elmúlt évek átlaga nagyjából.
Azért ez egy elég magas szám. Hogyan lehetne megnyugtatni egyébként az embereket, hogy azért itt nincs mód az összejátszásra és különböző praktikáknak a kidolgozására, úgymond, hogy a nagyobb nyereményeket kivigyék, hogyan figyelik és biztosítják a sorsolási folyamatokat?
Egyrészt maga a sorsolási folyamat az egy rendkívül szigorúan szabályozott folyamat. Nemzetközi szervezetek is, a globális lottószervezet és az európai lottószervezet is auditálja a rendszereinket, és ugye, amit mondtam, a hazai hatóság is rendszeresen ellenőrzi. Minden eszközünk, mind a golyók, mind a gépek mérési ügyi szerv által ellenőrzöttek és hitelesítettek. Mindig van közjegyző a sorsolásokon, aki az egész folyamatot végignézi, és ő maga aláírással és pecséttel garantálja azt, hogy itt minden rendben volt. Az informatikai rendszerünk az egy beszállítótól van, a forráskodót nem ismerjük, tehát nem tudunk belenyúlni, és itt is többszörös biztosítás van arra vonatkozóan, hogy ne lehessen belenyúlni a rendszerbe. Tehát például, amikor szombaton az ötös lottóra készülődve 17:30-kor lezár az informatikai rendszer, akkor arra egy digitális pecsét kerül, amit három helyen ellenőriznek, három különböző helyszínen, három különböző csapat, hogy ez biztosan rendben van-e, és csak hogyha ők jelzik, hogy rendben van minden, és sértetlen az állomány, akkor kezdhetjük meg a sorsolást.
Milyen helyszíni kamerákkal vagy biztonsági módszerrel felügyelik egyébként magát a sorsolás folyamatát?
Hát a stúdió, illetve a stúdiónak az épülete az többszörösen bekamerázott. Az a tároló, ahol a sorsolási eszközöket tartjuk, az előtti folyosó, illetve maga a tároló is biztonsági kamerákkal ellátott. Amíg a tárolóból a stúdióba kerülnek a sorsolási eszközök, azon a egyébként nem túl hosszú folyosón is végig kamerák vannak, és ezek az eszközök nem mozoghatnak úgy, hogy egy ember fogja és letolja, hanem mindig az egész csapat megy. A sorsolási bizottság elnöke, a közjegyző és a technikus közösen nyitják ki az egyébként plombával lezárt tárolónak az ajtaját, ellenőrzik az eszközök épségét, hogy nem nyúltak-e hozzá a legutóbbi sorsolás óta, és közösen viszik be a stúdióba. Minden egyes ponton több szem látja azt, hogy mi történik. Egyszerűen kizárt az, hogy bárki bármilyen módon befolyásolja.
Ugye egy kicsit a dolgot, hát fogalmazunk úgy, hogy ködösíti már nem az önök munkáját, hanem a nagyobb nyereményeket, hogy természetesen a nagy nyereményeket senki sem szereti általában felvállalni, hanem ezek anonim nyeremények, magyarán a játékosok kiléten nem ismert. Ettől függetlenül, amikor nagy nyeremény van, akkor hogyan biztosítják az illetőt, hogy ő maga, az ő személye ne tudódjon ki, és ő is biztonságban legyen, ne csak a sorsolási folyamat?
Alapvetően a nagy nyerteseinkről csak akkor árulunk el bármit, hogyha ő ahhoz hozzájárul. Tehát, hogy nem járul hozzá semmilyen információ közzétételéhez, akkor ezt mi a részvételi szabályzatunk szerint nem tehetjük meg. Ezért van az, hogy egyébként a nyerteseink jelentős részét, a nagy nyerteseinket főleg nem ismerik az emberek. Több mint egy éve próbálkozunk azzal, hogy megmutatunk nyerteseket, és kisebb nyertesek, akik pár százezer vagy akár pár millió forintot vagy egy autót nyertek, ők már vállaltak ilyen interjút, és nemrég az is előfordult egy nagyjából fél évvel, kevesebb mint fél évvel ezelőtt, hogy egy nagy nyertesünk, aki tavaly júliusban 4 milliárd forintot nyert, ahhoz hozzájárult, hogy a történetét, hogy hogyan vette meg ezt a szelvét, mert ez nagyon érdekes volt, ezt közzé tegyük. Ezt meg is tettük egyébként idén januárban, és dolgozunk azon, hogy a nagy nyerteseket, akik tényleg nagyobb összeget, ami az életet megváltoztathatja egy embernél, őket rábírjuk arra, hogy akár a történetüket közzé tehessük, akár pedig őt magát megkérdezhessük és vállaljon nyilatkozatot. Mi ezen most dolgozunk. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb sikerrel járunk, és be tudunk számolni ilyen esetekről is.
Mondjuk talán ezen a legmegnyugtatóbb a közvélemény számára. Függetlenül attól, hogy a személyek még nem nyilvánosak, vagy lehet, hogy nem is lesznek azok, ettől függetlenül az elmúlt napokban történt valami ötös és hatos lottó terén. Mi volt az, ami esetleg szokatlan?
Akkor, amikor ilyen nagy nyeremények vannak, akár milliárdos nyeremények, vagy több százmilliós, akkor ugye egy nagy nyertes vonalon kell jelentkeznie a nyertesnek, ez egy telefonszám, amit felhívhat. Az a jellemző, hogy két hét alatt, átlagosan 10 nap, 2 hét, amikor ők jelentkeznek, feltehetően erre a mostani feszült helyzetre való tekintettel a hatos lottó, a múlt heti hatos lottó főnyereményének a nyertese, és az ötös lottó milliárdos főnyeremének a nyertese is jelentkezett már nálunk, ennyit elárulhatok. Többet én sem tudok, és nem is árulhatnék el róluk.
Magát ezt a hatósági vizsgálatot, hogyha lezárul, ezt hogyan teszik majd nyilvánossá ennek az eredményét?
Hát a hatóságon is múlik ez, mi azt gondoljuk, hogy ha a hatóság közé teszi, akkor mi azt támogatjuk, hogyha megengedi, akkor pedig mi is közé tesszük, tehát mindenképpen szeretnénk, hogy nyilvános lenne az eredmény, várjuk, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy én bízom abban, hogy a hatóság a kérésünkre hamar rendelkezését tud állni, és akkor, amikor ő úgy gondolja, akkor ezt a vizsgálatot megejti.
Következzenek a friss hírek, majd a hétvégi menetrend az Egészségkód című műsorral folytat.